Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, ha azt kérdezem tőletek, hogy szól az ötödik parancsolat, remélem tudjátok, hogy úgy szól, hogy tiszteld apádat és anyádat. És miért kell tisztelni a szüleinket? Miért parancsolja meg a Jóisten, hogy tiszteld apádat és anyádat? Hát gondoljatok csak arra, melyik őtök hány éves, de azért mennyi mindent tettek a szüleitek eddig értetek. Tudjátok, egy olyan csúnya világban élünk, hogy az emberek mindent forintban, pénzben számolnak. De ha most mondjuk ki kéne számolni, hogy ti amennyi ételt kaptatok, amennyi ruhát kaptatok, a otthont kaptatok, hogy azért a szüleitek csak addig a pár életévben eddig amennyit éltetek, mennyit adtak, akkor az óriási összegre jön neki. És mire egy gyerek fölnő és nagykorú lesz, addigra egy olyan akkora adóssággal kezdhetné az életét, ha a szülők ezt mind felszámolnák. De ezen kívül van az, amit nem lehet, végképpen nem lehet pénzbe kifejezni, az a sok megbocsátás, amikor haszontalanok voltatok, aztán mégiscsak oda lehetett menni, és megölelt az anyu vagy az apu, és megbocsátott. Az a sok türelem, az a sok bátorítás, az a sok szeretet, amit a szüleitektől kaptatok. És nem tudom, tudjátok-e, hogy hol van a Bibliában egy nagyon szép példa arra, hogy milyen az, amikor valaki tiszteli a szüleit. Ez a valaki nem más, mint Salamon király. Hát tudjátok, régen a királyok azok óriási tiszteletben részesültek. A király előtt mindenki térdet hajtott, vagy leborult. És azt olvassuk a Királyok első könyvében, hogy Salamonhoz egyszer ment az édesanyja Becsabé, hogy valamit kérjen. És azt olvassuk, hogy amikor ő odament Salamon királyhoz, ő ült a trónján, akkor így olvassuk, hogy felkelt a király, elément, meghajtotta magát, és széket tetetett az édesanyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől, és úgy mondta, hogy kérj, édesanyám, amit akarsz. Hát gyerekek, ez egy nagyon szép példa, nem? Ő nem azt nézte, hogy most ő király is előttem. A szülők is meg szoktak hajolni a király előtt, nem? Ő azt mondta, én hajolok meg az édesanyám előtt, és oda tette a széket a jobb keze felől, és úgy mondta szeretettel az édesanyjának, hogy kérj, amit akarsz. Kedves gyerekek, nem tudom, ti így tisztelitek a szüleiteket? Például figyeltek arra, hogy most épp egy széket kéne vinni, hogy leüljön, mert fáradt. És olyan szíves, jó akarattal mondjátok ennek, hogy kérj, édesanyám, kérj, édesapám, amit akarsz. Vagy pedig morcosan mondjátok, nekem ehhez most nincs kedvem, még ha ő kér, akkor is. Úgyhogy ne felejtsétek el, valamikor, ha hallottátok Luther Márton nevét, ő egy híres reformátor volt, egy nagy bibliatanító, és ő azt mondta, hogy mindenki úgy viszonyuljon a szüleihez, mintha valami királyi felség lakoznék bennük. Hát látjátok, Salamon király úgy bánt az édesanyjával, mint egy királlyal, mint egy királynővel, és akit magánál is feljebb valónak tekintett, és én azt kívánom, hogy ti is a szüleitekhez így viszonyuljatok, ahogy ezt a bibliai példát látjátok. Mindig tisztelettel beszéljetek velük, és sokszor mondjátok azt, ne várjátok, hogy ő kér valamit, hanem ti siessetek oda, és kérdezzétek, kérj anyukám, vagy kérj apukám, mit szeretnél, hogy tegyek? És nagyon figyelmesek legyetek, hogy mindenben segítségükre legyetek, amiben csak lehet. Akkor tehát a parancsolatot ne felejtsétek el, tiszteld apád és anyád, és hogy úgy bánj velük, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Akkor menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből, a 4. a 7. verset. Tehát Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetéből, a 4. verstől a 7. olvasom az igét. Így hangzik. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindnyájan érzékeljük, hogy olyan ez a néhány Biblia vers, ez az ige szakasz, mint egy himnusz. Arról ad összefoglaló képet az apostol, hogy milyeneké válhatnak, milyen emberekké válhatnak az ő valódi követői. És fel is szólítja őket, hogy érjék el ezt, hogy Istennek mindezek az ígéretei teljesüljenek az életükben. Ugye felhívásként hangzik ez. Mindenkor örüljetek, és a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen, és semmi felől ne aggódjatok. Azt is mondhatnám, hogy olyan ez, mint egy tükör. Mert ha ilyen a valódi keresztény élet, ilyen az, amikor Istennek minden áldás ígérete beteljesül egy tanítványa életében, akkor most mi kérdezzük meg, hogy mi hogy is állunk. Jellemez minket az, hogy mindenkor örülünk? Aztán a szelíd lelkűségünk ismert minden ember előtt. Úgy is mondhatnám, hogy híresek vagyunk a környezetünkben a szelíd lelkűségünkről. Aztán semmi felől nem aggódunk. Ez egy nagyon komoly tükör. És végül állandó-e az a békességünk, amit ígér, hogy az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat és szíveiteket a Krisztusban. De tükör olyan értelemben is ez az ige szakasz, hogy hiszem-e ezt, hogy ez lehetséges. Mert én azt sejtem, hogy úgy akaratlanul is kicsit csóváljuk a fejünket, és azt mondjuk, na azért ez túlzás. Hát mindenkor lehetetlen örülni. És azt mondjuk, ez aztán végképp képtelenség, hogy semmi felől ne aggódjatok. Szóval egy kicsit tükröt tart elénk, hogy hiszed-e ezt? És be kell látnunk, hogy nagyon kicsiny hitűek vagyunk, és valahogy úgy fogjuk föl, hogy hát azért ez ebben a földi életben megvalósíthatatlan. De megkérdezem, hogy az Isten beszéde komoly beszéd, igaz beszéd? Erre az ige szakaszra is érvényes az, amit Jézus mondott, a te igéd igazság. Ez igazság. Annak a tanítványnak az élete, aki Isten minden ígéretét megragadja, és hitáltal igényt tart rá, és akinek az életében az Isten minden áldása beteljesül, az ilyen lesz. Azt ez jellemzi a földi élet viszontagságai forgataga és küzdelmei közepette is. Nézzük meg egy kicsit még közelebbről ezt a felsorolást. Azt mondja, örüljetek az Úrban. Ugye figyeljük meg, hogy azt mondja az Úrban. Tehát nem azt állítja, hogy a körülményeink mindig olyanok, aminek örülni lehet, de ha feljebb emeljük a tekintetünket arról, ami éppen körülvesz bennünket, és látjuk az Istent, az ő állandó és változhatatlan jelenlétét és készségét, segítőkészségét, és az ő csodálatos terveit, hogy végül minden pozitív megoldáshoz vezessen, abban a pillanatban az Úrban tudunk örülni. Mindezek közepette és mindezek ellenére is. Aztán úgy mondja tovább, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen. Ugye ez az eredeti görög kifejezést még így is fordíthatnánk, a ti jóságotok, engedékenységetek, nagy lelkűségetek. Vagyis ez a szelíd lelkűség az embertársainkhoz való kapcsolatra utal. Én mindig azt mondom, hogy egy keresztényt az jellemezen, hogy nem csinál konfliktusokat a körülötte lévő emberekkel. Ez nem azt jelenti, hogy sokszor nem jár küzdelemmel az igazság melletti helytállás, de ő maga személyes konfliktusba emberekkel nem kerül. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Azt mondja a Jakab apostol, a fölülről jövő bölcsesség először is békeszerető. Én csak figyelem, hogy az emberek milyen semmiségeken pillanatok alatt összeakaszkodnak. Én azt mondom, hogy vitatkozni ilyen heves, indulatos módon, veszekedni, ez olyan alacsony rendű dolog, hogy egy kereszténynek a közelébe se lenne szabad, hogy jusson. Hanem egy keresztény valóban békeszerető, nagylelkű, készséges, engedékeny, ismétlem nem az igazságban, de a személyes viszonylatokban feltétlenül. És ő sohasem provokál, nem haragszik, nem viselkedik így, hogy arról lehet messze szelíd lelkűségetek ismeretlen, híres legyen az egész környezetetekben, hogy nem lehet vele összeveszni, ilyen stílusú, ilyen pitiáner dolgokban nem kötekedik, nem akad fenn mindenen. Tehát ez egy nagyon lényeges tulajdonság, aki valóban Krisztusban van elrejtve, az tud békeszerető lenni, és még ő csillapítja le másoknak az indulatoskodásait, másoknak a heveskedéseit, de az ő híres a szelíd lelkűségéről. És a következő, amit olvastunk, azt olvassuk, hogy az Úr közel. Hogy kerül ide az, hogy az Úr közel? Nekünk ugye ösztönösen mindjárt a második advent jut eszünkbe, ez igaz, hogy közel van, de itt elsődlegesen úgy gondolom, mégsem erről van szó, végső soron persze erről, hogy a legnagyobb reménység, hogy az Úr közel, de arról az ígéretről, hogy az Úr közel van minden bajban és minden válságban. Idézzek egy-két szép igét, hogy szól erről. Például a 145. Zsoltár azt mondja, a 18. vers, közel van az Úr minden őt hívóhoz. közel van az Úr. Hát nem úgy van, hogy messze van, és hogy jutunk el hozzá. Aztán egy másik nagyon fontos bajunk, ugye, amikor saját magunk hibázunk, és terhel a bűntudat, és az, hogy elhibáztuk, elrontottuk. És azt olvassuk a 25. Zsoltár 19. versében, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Tehát a bűnbánó szívhez is közel van az Isten, a segítségül hívóhoz is közel van, a bűnbánó emberhez is közel van az Isten. A 121. Zsoltár azt mondja, hogy az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Tehát itt meg azt mondja, hogy egyik helyen azt mondja, közel van, a másik helyen azt mondja, hogy jobb kezünk fel van. Mondhatnám így, hogy mindig kéznél van, mikor mi a nyomorúságunkban őt segítségül hívjuk. Tehát amikor azt mondja, hogy szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel, és folytatja, semmi felől ne aggódjatok, ez azt jelenti, hogy azért lehetek szelíd lelkű, mert én az Istenre bízom a dolgaimat, én nem akarok senkivel lefolytatni valami csatát, valaki ellenséget legyőzni, ez nem az én dolgom, ezért én lehetek szelíd lelkű, mert az Úr közel van hozzám, és én benne bízom, és ráhagyom a dolgaimat, és én azért nem aggódom semmi felől, mert az Úr közel van, akármilyen testi és lelki nyomorúságban. És végső fokon pedig közel van a végső szabadítás, tehát nincs miért itt pánikba esni, vagy kétségbe esni. És azután azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. Hát ez nagyon, nagyon elgondolkoztató. Nekem tegnap egy iszonyatos nehéz napom volt, és hálát adtam a Jóistennek, hogy erről a témáról már két helyen beszéltem, és készültem gondolatban arra, hogy ma is ez lesz a téma, és nekem olyan nagy segítség volt, hogy állandóan csak ez jött a gondolatomba, semmi felől ne aggódjatok. Úgy le tudja csillapítani az embert, úgy helyre tudja tenni az ember gondolatait és érzéseit egy kritikus helyzetben, és tényleg egész nap csak mindig ebbe kapaszkodtam, én mindig jött, semmi felől ne aggódjatok, e felől se, meg e felől se. Tehát én mindenkinek ajánlom, hogy valahol ezt nagyon véssük a gondolatainkba, hogy ez a valódi kereszténységnek egy nagyon-nagyon fontos parancsolata, semmi felől ne aggódjatok. Talán vannak, akik emlékeznek, hogy amikor legutóbb itt voltam, a hit volt a témánk, a valódi hit, és arról szóltam, hogy a hit az 90% vagy 99% gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. Ez azt jelenti, hogy az Isten ígéreteivel lecsillapítjuk és helyre tesszük az aggodalmainkat. Talán van, aki még emlékszik, hogy 3 ígéretet mondtam. Nekem ezek mindig segítenek. Mindig ezekkel teszem helyre magamnál, amikor az emberben fölrobogna az, hogy kételkedne, vagy aggodalmaskodna, vagy kétségbe esne. Az első ige az, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ugye, ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen, tehát az Isten minden ígérete áll. Második ige hasonló ehhez, amelyik azt mondja, hogy ő önmagát nem tagadhatja meg. Tehát az ég és a föld is összeborulna, ha az Isten erkölcsi jellemében valamilyen változás állna be. Ő a saját tökéletes erkölcsi jellemét meg nem tagadhatja, ez abszolút lehetetlen. És a harmadik ige, amit idéztem a legutóbbi alkalommal, amikor azt mondja a Római Levél 8. fejezetének a 32. versében, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát az embernek csak össze kell szedni a gondolatait, és azt kérdezi magától, hiszem, hogy Jézus meghalt értünk, vagy én ezt csak egy mitosznak tekintem, egy keresztény hagyománynak, vagy valódi valóságnak. Na, ha ez igaz, akkor arról az Istenről én ne feltételezzek semmi negatívumot, ne kételkedjem, hogy ennen a legnagyobbnál kisebb dolgokat nem képes nekem odaadni, ha az nekem valóban javamra válik. Tehát az ő jó akaratában, az ő abszolút segítő készségében képtelenség kételkedni, hogyha én komolyan veszem, hogy Isten az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Tehát ez a semmi felől ne aggódjatok úgy valósítható meg, ha gyakoroljuk ezt a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet, és felvonultatjuk ezeket az igéket a fenyegető nehézségekkel és problémákkal szemben. És utána ugye hozzáfűz ehhez még egy gyakorlati tanácsot, hogy semmi felől ne aggódjatok, mert tudja, hogy ez nem könnyen oldódik föl az emberben. Ugye, ha valaki nagyon találóan azt mondta, hogy a bűneset óta nem is élő lényről beszélhetünk az embert, illetően a félő lényekről, annyira meghatároz a fortélyos félelem minket, és Jézus így ezt a tanácsot fűzi hozzá, illetve egy Pál apostol mondja ezt, ő tolmácsolja az Úr szavaira utalva, hiszen tudjuk, hogy a hegyi beszédben ez az egyik legkiemelkedőbb tanítás, hogy ne aggodalmaskodjatok. És azt írja az apostol, hanem minden alkalommal hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat, kéréseiteket az Istennek. És ebben van két fontos meghatározás. Az egyik az, hogy minden alkalommal. Ez azt jelenti, hogy ne egyszer kérd azt, ami most a te ínséged és szükséged, hanem minden alkalommal, nap mint nap. Meggyőződésem, hogy a Jézus egyik legfontosabb példázata a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Ugye sokan félreértik az első mondatot, hogy Jézus azt mondta, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Hát ezt Jézus nem általában mondta az imádságról, hanem utána jön a példázat, ami megmagyarázza ezt a mondatot. Ugye egy asszony, aki a maga bajával nap mint nap újra és újra ment, noha tiszta elutasításba ütközött. És Jézus azt mondta, meg ne restülj nap mint nap, minden alkalommal. Ugyanazt a dolgot, ami a te nagy ínséged és ami a problémád, vidd az Isten elé. És azt mondja, hát az Isten, aki nem olyan, mint az a példázatbeli hamis bíró, hanem együttérző és szabadítani akar, nem süket a füle, nem rövid a keze, hát nem szolgálta-e igazságot az ő választottainak. Ebben az életben soha nem tudjuk teljesen megmagyarázni, hogy miért kell sokszor sokáig kitartóan kérni valamit. Mert nem látunk bele abba, hogy Isten a kulisszák mögött hogyan intéz dolgokat. Neki hányféle emberi, lelki érdekre kell tekintettel lenni. Mi az, amit ő érlel? Mi az az alkalmas idő, amikor ő közbe akar lépni? De ez a hitünknek a próbája, hogy minden alkalommal, nap mint nap, ugyanazt a szükségletünket meg nem restülve tárjuk az Isten elé. A másik fontos dolog, amit mond, hogy hálaadással. Mit jelent ez? Hát sokszor azt gondoljuk, hogy hálát adni majd azután kell, hogyha majd tapasztaltuk, hogy meghallgatott és teljesül a kérésünk. De adott a Jézus Krisztus példát arra, hogy mikor lehet és kell már hálát adni? Épp mikor Lázár sírjánál Jézus imádkozik, hát ott már csak nagy dolgot kér, ugye azt, hogy egy negyednapos halott támadjon föl, és mégis úgy fejezi be az imádságát, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Valaki talán olvasta Ellen White-nak ezt a tanácsát, hogy mindjárt köszönjük is meg az imádságban. Mert először is tisztázzuk, hogy Isten akarata szerinti dolog, amit kérünk. Hát ha az Isten akarata szerinti dolog, ha az Isten igéjével megegyező dolog, akkor most, amikor most miért kételkedünk? Akkor miért nem köszönjük meg, hogy meghallgat? Ha biztos, hogy az Isten igéjével megegyező dolog, és még egyfelől kell biztosnak lennünk, hogy nincs valami bűn, valami rendezetlen, megbánatlan bűn, valami, amitől nem kértük Isten bocsánatot, ahol tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy az Isten mit kér, mi lenne az engedelmesség, de nem úgy tesszük, mert ez meghiúsíthatja az imádságunk teljesítését. De ha biztosak vagyunk, hogy bűnbocsánatot nyert, megigazult állapotban vagyunk az Isten kegyelméből, hogy ő megbocsátotta a vétkeinket, hogy semmi sincs, amit itt tartogatunk valahol a háttérben, és valamit halogatunk, hogy elrendezzünk vele. És ha biztos, hogy az Isten igéjével megegyezik, amit kérünk, akkor, hogy így mondjam, neveljük magunkat az Isten ígéreteibe vetett hitre, és nyugodtan fejezzük be az imádságot úgy, de nem úgy, hogy formálisan mondjuk, hanem szívből át is gondoljuk, hiszem, hogy meghallgatsz, köszönöm, hogy meghallgattál. Ezzel a saját lelkünket erősítjük, hogy hitre neveljük magunkat. És azt mondja, akkor az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, ha ezek mind megvannak, akkor az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni gondolatainkat, szívünket a Krisztusban. Megkérdem, kívánatos lesz, hogy ilyen háborítatlan békességünk legyen, hogy semmi ne tudjon ebből kibillenteni? És miért mondja azt, hogy minden értelmet felülhalad? Azért mondja ezt, mert sokszor a külső körülmények egyáltalán nem békességesek. Szó sincs arról, hogy a keresztény minél inkább Krisztust követi, annál több küzdelem van az életében. Hát Jézusnál béke szeretőbb senki nem volt, de senki körül nem dúlt annyi harc és küzdelem, mint körülötte. Tehát nem erről van szó, hogy külsőleg is így van, de belül akármilyen küzdelem közepette, be neki háborítatlan békesség. És azért mondja, minden értelmet felülhalad, mert a realitások alapján, az emberi realitások alapján lehetne aggódni, idegeskedni, kétségbe esni, pánikba esni, de nem, ő neki háborítatlanul megmarad a békessége. Az Istennek a békessége, az ami nem földi dolog, hanem az Isten szent lelke teremti az embernek a lelkében. És ha még mindig azt mondjuk magunkban, hogy hát ez gyönyörű, ez szinte végig gondol, hogy mindenkor örülni az Úrban, híresek vagyunk a szelíd lelkiségünkről, és az égvilágon semmi felől nem aggódunk, és a békességünk háborítatlan, és akkor még mindig az motoszkál bennünk, hogy ez megvalósíthatatlan, akkor szeretnék egy példát mondani, mert egyetlen valakinek az életében ez maradéktalanul megvalósult. És ez az ember fiává lett, Isten fia, Jézus Krisztus volt. Egy pillanatra se felejtsük el, hogy ő a tanítványainak csak olyat mond, ugye Pál apostol teljesen az ő tanításai alapján fejti ki ezeket a felhívásokat, ő csak olyat mond, amiben őt követni lehet, amihez ő a minta, amihez ő a példa. És ne felejtsük el azt, hogy ő úgy lett emberré, hogy letette az isteni formát, az isteni hatalmat, megüresítette magát önként ettől. Azt olvassuk, hogy mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan. És mégis ő emberfiaként ezen a földön, az ő életében maradéktalanul megvalósította ezeket. Máskor is idéztem, mert azt a tapasztalom, hogy sok keresztény nem fedezte fel ezt az igét. Ez János 15.11, tehát János 15.11, nagyon fontos megjegyezni, azt mondja Jézus, ezeket azért beszéltem nektek, mondja a búcsú beszédeiben a tanítványainak, hogy az én örömem megmaradjon bennetek, és a ti örömetek beteljék. Ugye hát Jézus csak azért mondhatta ezt, mert a tanítványai előtt ez ismert volt. Hogy őt egy ilyen belső öröm állandóan jellemzi. Van egy gyönyörű szép mondat a Krisztushoz vezető lépések című könyvben. Azt írja ott Ellen White, hogy bár Jézus élete mindenkor szent komolyságot lehelt, kedélye nem volt nyomott, és bárhová ment, oda derűt és vidámságot vitt. Még egyszer elismétlem ezt a mondatot. Ugye jó lenne ilyenné válni. Azt mondja Jézusról, bár élete mindenkor szent komolyságot lehelt, kedélye nem volt nyomott, és bárhová ment, oda derűt és vidámságot vitt. Tehát Krisztus életében megvalósult az, hogy ő mindenkor tudott örülni az ő életének az iszonyú kihívásai és küzdelmei között. Persze ez nem az a harsány öröm, amit a ma embere örömnek tekint. Ugye gondoljunk arra, hogy a lélek gyümölcsei között hol szerepel, milyen az öröm. A léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Tehát ez nem az a harsány, eufórikus öröm, hanem az, ami a szeretetből fakad, az Isten és ember iránti szeretetből, és ami békességben nyilatkozik meg. Ez egy belső, csendes, de átható öröm. És azután, ha nézzük tovább, hogy Jézus életében megvolt-e szüntelen a békesség, egy másik fontos mondása, amit szintén a búcsú beszédeiben mondott, azt mondja, békességet adok néktek, az én békességemet adom nektek. Tehát a tanítványoknak ez is egy teljesen ismerős fogalom volt, a Jézus békessége. Vagy olvassuk valahol az evangéliumokban, hogy állnak ellenségek, akik őt törbe akarták csalni, vagy tisztátalan indítékú emberek, vagy önző követelőző emberek, hogy bárki kihozta őt a sodrából valaha, az ő békességét meg tudta rontani. Nem látjuk ezt. Tehát Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek. Az ő békessége megmaradt végig. És szeretnék arra is rámutatni, hogy néhány jelenetet csak egy pillanatra felelevenítsek az írásból. Már nem olvasom fel ezeket a szakaszokat, de úgy gondolom nagy részt ismertek. Az egyik például, mikor Jézus viharba kerül, ugye, a tanítványaival mennek át a galileai tavon, És amikor őt fölkeltik a vihar miatt, már a tanítványok teljesen kétségben vannak esve, ugye így mondják, mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk, akkor Jézus azt mondja, ti meg miért vagytok ilyen félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? És ezzel azt fejezte ki, hogy ahogy ő megőrizte a nyugalmát, mert tudta, hogy számíthat az Isten segítségére is, ha ő kéri, akkor a hallgass és némulj el szóra az Isten teremtő hatalma nyilatkozik meg. Azt mondta, ezzel ti is lehetnétek ilyen nyugodtak. Ma ugye természeti katasztrófa rengeteg történik. Valahogy a mi országunkat eddig a Jóisten nagy mértékben kímélte, de ugye éppen most hallottuk, hogy testvéreinket is érte ilyen kár, és ugye nem vagyunk, gondolom senki sem olyan elbizakodott, hogy úgy érezze, hogy annyival jobbak vagyunk másoknál, hogy minket felünk kivételezni kéne a Jóistennek, és a vajudási fájdalmak, amelyek megelőzik Jézus eljövetelét, minket is érhetnek. De még ha természeti katasztrófa közepébe kerülnénk is, ha olyan pokoli viharba is, Jézus útmutatása szerint nekünk nem kell félénknek lenni. És hogy van, hogy nincsen hitetek, kérdezte. A hitünknek ott is meg kellene tartani, hogy olyan félelem nélküliek legyünk, mint Jézus volt, mert az Isten ígéretei érvényesek. Aztán gondoljunk egy másik esetet. Sokszor minket a békénket az háborítja fel, amikor váratlan körülmény van, és amikor nagyon fáradtak vagyunk, és azt mondjuk, hogy most már semmit nem bírok tovább, akkor még hirtelen jön egy feladat, vagy egy újabb nehézség. És akkor nézzük csak meg azt, hogy mikor azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványa olyan fáradtak voltak, és olyan tömeg vette körül ugye a galileai szolgálat csúcspontján, hogy így mondja a Biblia, még evésre se volt alkalmas idejük, és ráadásul épp akkor jött keresztelő Jánosnak a halálhíre, ami megint csak nem volt könnyű. Jézus tudta, hogy az előképe az ő szenvedéseinek is, ebben is előfutár volt keresztelő János, és mélyen együtt érzett az ő hűséges szolgájával. És a tanítványokat is elgondolkoztatta ez, és akkor egyszer csak hiába mennek egy puszta helyre, hogy majd ott egy kicsit magukba megpihennek, megelőzi őket egy óriási tömeg. És semmit nem olvasom, hogy Jézus elvesztette volna a békességét, hanem azt tudom, megkönnyörült rajtuk. Látta, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Tehát Jézus példát adott arra, hogy amikor már semmiféle fizikai erőd vagy lelki erőd nincs, és még mindig ott van egy feladat, és mindig jön egy újabb nehézség, ne veszítsd el a békességedet. Higgyed azt, hogy az Isten korlátlanul tud fizikai és lelki erőt adni, ha erre szükség van. Lehet, hogy egyszer valamikor itt elmondtam ezt a példát, de talán nem mindenki hallotta, nekem ez nagyon emlékezetes, nem is olyan régen volt, talán 2 évvel ezelőtt. Olyan rettenetes, zsúfolt és nehéz napjaim voltak, pedig én ezt nagyon nem szeretem, de mégis így volt, hogy nem péntek este még úgy voltam, hogy nem tudtam elég rendesen elkészülni másnapra, illetve még gyakorlatilag előtte voltam a készülésnek, csak egy kicsit a fejembe forgattam, és olyan fáradt voltam, hogy éjjel ébredtem föl valamikor 2:30-kor ülve égő villany mellett az ágyba, és kihullott ugye minden a kezemből. Na, akkor számolgattam, hogy ugye másnap hova kell mennem, akkor még legfeljebb 2, maximum 3 órát alhatok, és a holnapi nap, ugye azt tudtam, hogy még délután, meg még este ott Siófokon egy jótékonysági hangverseny, szóval egy hosszú-hosszú nap megállás nélkül, és még most kell kezdenem készülni, és akkor ebből a kis időből mennyi marad. És ugye az embert ilyenkor az önsajnálat rendesen megkísérti. De ahogy kinyitottam a Bibliát, hogy kezdek készülni, mintha oda húzták volna a szememet, ráesett a 18. Zsoltárban erre a rövid mondatra. Isten az, aki engem felövez erővel. Olyan csodálatos hatása volt ennek az egyetlen mondatnak, Isten az, aki engem felövez erővel, hogy mintha elfújták volna az egész fáradtságot, meg ilyen önsajnálatot. Pillanatok alatt olyan gyorsan tudtam elkészülni, olyan világosan, tisztán, nagyon keveset aludtam, de másnap ennek ellenére én estig, komolyan mondom őszintén, egy fikarsznyi fáradtságot nem éreztem. Mert az Isten ígéret teljesedett. Isten az, aki engem felövez erővel. És ezért mi ne veszítsük el a békességünket, mert ugye a fáradt ember ingerült. A fáradt ember már lázad minden ellen, amit még neki tennie kell. De gondoljunk arra, hogy Isten korlátlanul tud lelki és fizikai erőt adni. És ugyanez az eset azt is megmutatja, hogy Isten a fizikai szükségletek kielégítésében is, és ugyanígy tud segíteni. Mert ugye amikor a tanítványok már aggódni kezdenek, hogy már késő van, az emberek étlen szomjan hallatták, hát most már el kell őket bocsátani, vegyenek maguknak valamit, megdöbbenésükre Jézus azt mondja, hát nem kell elmenniük, adjatok ti enni. A tanítványok pedig mondhatnánk elképedve kérdezik, mi? Hát honnan vegyünk ennyi embernek? És Jézus megmutatja, hogy az Istennek az erőforrásai kimeríthetetlenek, és a mi fizikai szükségletünkről is tud gondoskodni. Ilyen volt Jézus magatartás, ilyen volt Jézus békessége. Ilyen volt Jézusnak a háborítatlan békessége a változó körülmények között. Aztán emlékezzünk arra az esetre, ezt János evangélium a 11. fejezete jegyzi föl, ugye, amikor Jézus megkapta az üzenetet, hogy Lázár beteg, de még 2 napig maradt azon a helyen, aztán, amikor azt hitték a tanítványok, hogy el is felejtette Lázár, akkor Jézus megszól, és azt mondja, menjünk Júdeába. Erre a tanítványok elkezdenek aggodalmaskodni, és azt mondják, hát most akartak téged megölni a júdabeliek, és oda mégy. És Jézus azt mondja, hogy nem 12 órája van a napnak, és aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja az élet világosságát. Tehát Jézus ezzel azt mondja, amíg az Isten által kiszabott életideje tart, és amíg ő neki azt a szolgálatot, azt a pályafutást el kell végezni, amit az Isten jó cselekedeteket előre elgondolt, elkészített számára, addig úgyse tudja senki tönkretenni. És azt mondja, aki nappal jár, aki az Istennel összhangban és békességben van, az az életveszedelembe se fél. Hát komoly dolog volt ez, hogy meg akarták ölni. Hát láthatjuk, ez aztán abszolút komoly volt. Mindenütt ellenségek vették körül, és Jézus az életveszedelemben sem félt. Az életveszedelemben is megőrizte a békességét. Ugye? Tehát annyira jellemző, hogy volt, mikor azt mondta egyik tanítvány, hogy menjünk el, és halljunk meg, mi is ő veled, pont az a Tamás, ugye? Tehát, mert annyira veszélyes volt a helyzet, de Jézus nyugodt volt. Ő az életveszedelembe se félt, amikor életére törtek, mert azt mondta, a 12 órája van a napnak, ugye gondolt a nappali résznek, és amíg, ha ő világosságban jár, és az Istentől kiszabott feladatát végzi, addig, amíg az Isten akarja, életben van. Nem ezt mondja a 31. Zsoltár, életem ideje kezedben van. Életem ideje kezedben van, és akkor minek aggodalmaskodni? És mi volt a titka annak, hogy Jézus ilyen maradéktalanul megvalósította ezt, amit tanítványainak is mond? Ennek az volt a titka, hogy Jézus olyan közösségben volt Istennel, amit az egyik gyönyörű vallomása tartalmaz. Lehet, hogy máskor is idéztem ezt az igét, én nagyon szeretem, és mindig azt mondom, ha jót kívánnék magamnak, ezt kívánnám, bárcsak én is ilyen kapcsolatban lehetnék Istennel, és mindannyian ilyen kapcsolatban lehetnénk. Ez volt Jézus háborítatlan békességének a titka. Így olvasom János evangélium a 8. fejezetében a 29. verset. Tehát János evangélium a 8. fejezet, 29. vers. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Nem csodálatos vallomás ez? De jó lenne, ha mindannyiunk vallomása lehetne. Még egyszer olvasom, aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, és mi ennek a háttere? Mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Megkérdezem, az az ember, aki ilyen kapcsolatban van Istennel, aki betű szerint Istennel jár, az megtehető, hogy minden körülről az Úrban. Annak a szelid lelkűsége ismert lehet? Kell annak valamit aggódni? Annak az életében beteljesülhet, hogy semmi felül ne aggódjatok? És megmaradhat a békessége? Feltétlenül. És én ezt az igehirdetést azzal szeretném zárni, hogy szeretnék olvasni egy kicsit hosszabb, de nagyon egyszerű, nagyon közérthető és nagyon bátorító szakasz Ellen White gyógyítás szolgálata vagy nagyorvos lábnyomában című könyvéből. Ezt olyan egyedülállóan szépen fogalmazta meg, hogy ezt nem szabad másképp, mint szó szerint idézni. Azt írja. Ne engedjük, hogy a jövő a maga súlyos problémáival és nyugtalanító kilátástalanságaival elcsüggessze szívünket, remegővé tegye térdünket, kezünket pedig erőtlenné. Figyeljük, ne engedjük. Aztán így olvasom. Bármilyen legyen is a helyzetünk, ha Isten igéjének cselekvői vagyunk, van vezetőnk, aki igazgatja utunkat, bármilyen bonyolult is a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, vagy bármilyen elhagyottak vagyunk is, együttérző barátunk van. De megfigyeltük, hogy mikor van ez? Ha igéjének cselekvői vagyunk. Ahogy Jézus is mondta, én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ezen a háttéren mondhatjuk azt, hogy bármilyen a helyzetünk. Van vezetőnk, aki igazgatja utunkat, bármilyen bonyolult a problémánk, biztos tanácsadónk van, bármi a bánatunk, veszteségünk, bármilyen elhagyottak vagyunk is, együttérző barátunk van. Aztán még tovább fokozza, ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a megváltó nem hagy cserben minket. Ez is milyen bátorító, ugye? Mert ez megtörténhet. De azt mondja, ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a megváltó nem egy rideg bíró, aki aztán most leír minket, és újjal mutogat ránk, de ezt most nem így kellett volna csinálni, és így csináltad, hanem ő az egészet nézi, és ő látja, hogy ennek az embernek nem ez a lényege, ha most megbotlott, ha hibázott is. Azt mondja, ha tudatlanságunkban hibát követünk el, a megváltó nem hagy cserben. Nincsenek olyan nehézségek, amelyet a benne bízók leneküzdhetnének. Nincsenek olyan veszélyek, amelyből ki ne menekedhetnének. Nincsen olyan bánat, nincs olyan sérelem, nincs olyan emberi gyengeség, amelyre Krisztusnál ne lenne orvosság. Isten nem azt parancsolja, hogy saját erőnkkel győzzünk, hanem arra kér, hogy húzódjunk közel hozzá. Bármilyen nehézségek között dolgozzunk is, bármilyen teher alatt roskadozik testünk és lelkünk, ő szabadulást kínál. Aztán jön ez a bizonyos gondolkodásbeli érzelmi fegyelem. Erről ír ő is, azt mondja, nem bölcs dolog önmagunkat figyelni és érzéseinket elemezgetni. Ha ezt tesszük, az ellenség olyan nehézségeket és kísértéseket támaszt, amelyek gyengítik hitünket és elbátortalanítanak bennünket. Érzelmeink vizsgálgatásával és szabadjára engedésével kaput tárunk a kételj előtt, és elveszítjük tisztánlátásunkat. Ne önmagunkra tekintsünk, hanem Krisztusra. Krisztus kegyelme elég a bűn legyőzéséhez, a sötétség eloszlatásához. A megváltóval közösségbe lépve a béke birodalmába lépünk. És még egy utolsó gondolat, neveljük szívünket és nyelvünket az Istenben való bizalomra és az Isten dicsőítésére. Szoktassuk lelkünket bizakodásra. Ez a neveljük és szoktassuk. Ezt a két szót szeretném kiemelni, ezért mondom, hogy ez egy belső fegyelem is, egy belső törekvés. Isten adja a kegyelmet hozzá, de ez az embernek a része. És ezért ez megtanulható. Mindnyájan bátorodjunk, ez nem úgy van, hogy most még nem tartunk itt, de nem megtanulható. Szoktassuk, neveljük lelkünket arra, hogy ezeket az igéket komolyan vegyük. Az Isten ígéreteivel lepecsételjük a magunkban azt, hogy igen, erre támaszkodhatunk, ebben bízhatunk. És akkor el fogjuk érni, és a végidőben különösen fontos, hogy elérjük, hogy mindenkor örülni tudunk az Úrban. Olyan nincsen, hogy valamikor a végidő nehézségei között a hívő ember már komorrá válik, és már csak öröki attól retteg, ami következik. Szó sincs róla. Mindenkor tud örülni. Minden körülmények között az Úrban tud örülni. A szelíd lelkűsége híressé váljon, ismert legyen, mert az Úr mindenkor közel, és ugyanezért semmi felől nem aggódik, szó szerint semmi felől, a semmiben minden benne van, ugye? És azt mondja, hogy a ti kívánságaitokat, azt minden alkalommal hálaadással tárjátok fel az Isten előtt. És senkit ne tévesszem meg ez, mert ugye vannak olyan keresztény irányzatok, amelyek azt mondják, hogy kívánságlistát add le az Úrnak, és így benne, hogy mindent megkapsz. Ugye én is olvastam ilyen könyvet, még a bicikli márkáját is mondd meg, amit szeretnél, mert majd az Isten azt adja neked. Ez teljesen fals irányzat. Amikor Jézus azt mondja, hogy minden alkalommal kívánságaitokat hálaadással tárjátok föl Istennek, az arra utal, amit János 15:7 így mond, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz ez nektek. Tehát, ha valaki Istennel jár, hogyha ha is Krisztusban marad, és az ő beszédeiben nem maradnak, nem is lesz olyan kívánsága, amit az Isten ne teljesíthetne. És aki az ő beszédeiben marad, és Krisztusban marad, az nyugodtan tárhatja az ő Isten igéje mérlegén megmért, és Istennel megegyező kívánságait az Isten elé, és nincsen oka semmi felől aggodalmaskodni. És akkor az ő békessége megőriz bennünket minden körülmények között. Kívánom, hogy ezt ne egy elérhetetlen eszménynek tekintsük, hanem itt a példa Jézus Krisztus maga, és ő azt mondta, kövess engem, és azt mondta, hogy ami megtörtént a mester életében, az megvalósul a tanítvány életében is, ha igazán bízunk benne, és támaszkodunk rá. És biztosak lehetünk, hogy ez lesz a legjobb bizonyságtevés, ha ilyen keresztényekké válunk, hogy így mondjam, az emberek ragadni fognak ránk, és azt kérdezik, mi az életed titka, mitől vagy te ilyen. Ennek a fénynek kell világítani, hogy ilyen keresztényekké válunk. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el közösen a 280-as ének első, második és ötödik versét. Tehát 280-as ének első, második, ötödik vers. Akik szeretnék és akik tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket megkérem, maradjanak állni.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy mi olyan panaszkodó, kesergő, örömtelen keresztények vagyunk sokszor, olyan messze ettől, amit az apostol leír, hogy ez a valódi tanítványság, ez a valódi Krisztus követés. De segíts meg, Urunk, hogy mégse csüggedjünk el emiatt. Add, hogy tekintsünk Krisztusra, aki emberfiaként mindezeket megvalósította az életében. És add, hogy higgyünk a szónak, hogy kövess engem, hogy te soha nem szólítasz föl valamire, amihez te nem adsz erőt és kegyelmet. Add, hogy olyanok legyünk, mint az a béna, akinek azt mondta, Urunk, hogy kelj fel és járj, és ő hitt a szónak, és felkelt és járt. És add, hogy most ne arra nézzünk, hogy mi milyen nyűgösködő, meg aggodalmaskodó emberek vagyunk, és milyen gyengék a hitben, hanem add, hogy higgyünk a te szavadnak, amely azt mondja, indulj el, és cselekedj így. És higgyük azt, hogyha bennünk az akarás és a készség megvan, és ha neveljük és szoktatjuk a lelkünket arra, hogy így éljünk, hogy valóban semmi felől ne aggódjunk, hogy valóban mindenkor örüljünk, és hogy meglegyen a békességünk, akkor minden ígéretet teljesedni fog. Urunk, kérünk, áldj meg minden jelenlévő. Te tudod, hogy ki milyen terheket szipel, kit milyen aggodalmak feszítenek a jelen pillanatban is, de adj mindannyiunknak békességet és élő reménységet és hitet, hogy tudunk felkelni és járni, és tudunk követni téged. És ha te közel vagy hozzánk, akkor nekünk semmi elveszett helyzetünk az életben nem lehet. Hallgasd meg, kérünk, imánkat, és egész nyugalomnapunkat áld meg, a testvéri közösségünket, beszélgetéseinket is. Amen.
Megkezdett 280-as ének 9. és 10. versét énekeljük el.